Jó napot kívánok az Inforádió hallgatóinak, Herczeg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Csizmazia Gábor, Amerika szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Műsorunkat felvételről hallják, a beszélgetést csütörtökön délután 3 órától rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A merénylet áldozatává vált Charlie Kirk halála milyen már most látható folyamatokat indított el az Egyesült Államokban?
Hát egyrészt növelte a társadalmi megosztottságot, ami egy tulajdonképpen egyszerre tünet, illetve okozója is volt ennek a merényletnek. Ugye egyrészt okozója volt, mert az Amerikai Egyesült Államokban ugye ez a konzervatív, liberális, konszenzuskereső, nevezhetjük megosztottságnak, de inkább azt mondanám, hogy sokszínűség az elmúlt években, évtizedekben, főleg az elmúlt 10-15 évben alapvetően eltűnt, és ehelyett egy erős gyakorlatilag megosztottság alakult ki, ami mindkét oldalon, konzervatív meg liberális oldalon is hangadók által uralt. Nem is mondom, hogy párbeszéd, hanem inkább tulajdonképpen egymás mellett elbeszélésben ölt testet. Egy konkrétan egy nacionalista populista oldal áll szemben a jobb oldalon, a bal oldalon, a progresszív irányzattal szemben. És ugye ennek egy sajátos eredménye volt, hogy alapvetően a különböző, nem csak a politikai életben, hanem ami még ijesztőbb volt, a társadalom különböző szegmenseiben és fórumain, vagy nem volt politikai párbeszéd, majd konstruktív higgadt párbeszéd észérvekre alapozva, vagy pedig politikamentes területek, mint például sport, vagy általában olyan terület, szórakoztatóipar is valamennyiként ide tartozik. Tehát ezek tulajdonképpen átpolitizálódtak az elmúlt években. Tehát ez az alaphangulat, ami az elmúlt alsó hangon 10-15 évben eluralkodott az Egyesült Államokban, és ennek egy sajátossága volt, mint mondtam, hogy nem volt igazából érdemi párbeszéd, és ebből a szempontból külön tragédia, nyilván a személyes tragédián túl Charlie Kirk halála, mert egyébként ő egy olyan személy volt, aki rendszeresen járta ugye az amerikai egyetemeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy provokatív, de higgadt párbeszédet folytasson jellemzően a progresszív oldal képviselőivel, jellemzően ilyen győz meg az ellenkezőjéről típusú helyzetekben. És ugye ebből a szempontból egy külön tragédia dolog, mert hogy igazából megint csak az érdemi párbeszédnek egy fórumát iktatták ki, ha szabad ilyen furcsán fogalmazni. Ez a politikai kultúra része. A politikai része, nem is annyira kulturális, hanem inkább a politikai szempontból kellemetlen, vagy hát rossz fejlemény pontosabban, főleg a republikánus térfélnek az, hogy miközben Charlie Kirk hivatalosan nem egy politikus volt, azért alapvetően komoly szerepet játszott abban, hogy a republikánusok és kifejezetten Donald Trump képes volt megszólítani a legutóbbi elnök választáson a fiatal 18-tól 29 éves korosztályig terjedő szavazótábort.
Az egyetemistákat.
Így van, elsősorban őket valóban, vagy azt a korosztályt, és igazából Charlie Kirk főleg a 30 év alattiak körében volt igazán ismert, felsőbb korosztályokban már kevésbé, és ilyen szempontból egy óriási veszteség gyakorlatilag a republikánusoknak úgy általában is. Nem arról van szó, hogy akkor azonnal elvesztenek egy szavazóbázis, de ilyen szempontból, a szavazóbázis egy részét, de ilyen szempontból szinte biztos, hogy érzékelhető lesz a hiánya az amerikai konzervatív mozgalom számára.
A korábbi Floyd üggyel összevethető a Kirk merénylet várható következménye hatása?
Elvileg igen, mert hogy nyilván sokkal jobban rezonál ez a veszteség az amerikai jobb oldalon, és hasonlóképpen az amerikai jobb oldal külön kiemeli ezt a fejleményt, ahogyan egyébként a progresszív baloldal kiemelte George Floyd halálát is. Abból a szempontból viszont almát hasonlítunk Körtéhez, hogy ez egyik érdemi különbség például az, hogy és ez elhangzott egyébként a Charlie Kirk búcsúztatóján is, hogy alapvetően a Kirk merényletet követően nem voltak komolyabb utcai megmozdulások, zavargások vagy tüntetések. Tehát ilyen értelemben, miközben egyébként óriási társadalmi feszültségnek adhatott volna egy szelepet, nyilván nem ez lett volna jó, de alapvetően nem volt olyan súlyos, erőszabatorkoló tiltakozás mozgalom, vagy bármi hasonló a Charlie Kirk halálát követően, mint ahogy mondjuk ugye George Floyd esetében ugye heteken, hónapokon át történt az Egyesült Államokban.
De miért nem volt? Próbáljuk akkor ezt megérteni.
Alapvetően a politikai kultúra, vagy legalábbis a politikai kultúrához tartozó kiemelt értékek mások az amerikai konzervatív körökben, illetve a progresszív, vagy ha inkább lehetne nacionalista, populista és progresszív köröket is említeni. Ez egyébként általában érződik a témákban. Tehát ez egy elég nagy témakör, hogy ki hogyan értelmezi az amerikai demokrácia, vagy pontosabban az amerikai politikai rendszert. Ez már magában egy elszólás volt, hogy demokrácia. Charlie Kirkkel is egyébként, én magam is láttam egy olyan videót, ahol konkrétan ugye valaki azzal ment oda hozzá, hogy hát az Egyesült Államok egy demokrácia, és akkor Kirk, mivel konzervatív, azonnal korrigálja, hogy javítja, hogy nem, ez egy alkotmányos köztársaság. És ugye ez megint külön beszélgetésbe visz minket, hogy alapvetően az alapító atyák úgy hozták létre az Egyesült Államokat, azzal a gondolattal, hogy nem csak egy, most itt nagyon sok témára ki lehetett érni, most kiemelek egyet, hogy alapvetően nem csak egy ember zsarnokságától kell tartani, hanem a tömegek zsarnokságától is, tehát amikor két farkas meg egy bárány megszavazza, hogy mi legyen vacsorára. És alapvetően ez az alapérték, aminek az egyik eredménye az elektori kollégium, meg a szenátus, tehát a prezidenciális rendszernek bizonyos sajátosságai, például az, hogy másmilyen szerepet tölt be a szenátus, mint például a képviselőház. Szóval alapvetően ez a sajátosság, ez a köztársasági forma, vagy működési forma, ez kifejezetten a konzervatív körökben elterjedt, és ott, vagy igazából ott népszerű, és ott próbálják ezt életben tartani. Ennek megfelelően a politikai kultúra is úgy alakul, hogy alapvetően ott úgy gondolják, hogy attól, hogy valami népszerű, tehát tömegeket mozgat meg, valamilyen kérdés, bármilyen is legyen az, abból még nem következik az, hogy azt akkor egy az egyben keresztül lehet vinni. Nem véletlen egyébként, hogy bár a jobb oldalon is vannak populista és nacionalista mozgalmak kétség kívül, de a sokkal jobban érződnek adott esetben az ellentmondások, amelyek ebből adódhatnak. Nem kell messzire menni, mondjuk itt van a vámok esete. Kevés a külön téma, csak ezzel akarom szemléltetni, hogy a vámok esetében republikánus képviselőknek vannak olyan hát lakossági fórumaik, ahol konkrétan a saját választóik, köztük ugye republikánus szavazók is ugye de egyébként szemükre vetik a republikánus képviselőknek, hogy hát tulajdonképpen rendben van, ez jól hangzik, hogy vezessünk be védővámokat különböző országok ellen, ez egy populista szólamnak jó, rendben van, de ki fogja ezt megfizetni? Tehát ilyen értelemben az egyéni felelősség, ami meg egy másik téma, csak hogy az egyéni felelősség kérdése a konzervatív oldalon sokkal jobban előjön. A progresszív oldalon ezek kevésbé szoktak előjönni, ott inkább az egyéni, sőt, akár kollektív áldozati identitás az, ami inkább előtérbe kerül, és ennek megfelelően alakul a politikai társadalmi reakció is, hogyha valamilyen vélt vagy valós sérelme szembesülnek. Úgyhogy talán ez lehet a politikai filozófia vagy kultúra szempontjából az egyik legfőbb különbség a kettő eset között, vagy a kettő esetnek a folyománya között.
Továbbra is próbálok belelátni a nyilván nem létező átlag amerikai fejébe. Például most Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy a maffia törvény alapján vádat kell emelni Soros György és a fia ellen. Az amerikai társadalom széles tömegei is úgy látják, úgy érzékelik az úgynevezett demokrata mély államot, ahogyan azok, akik beszélnek erről és ellenfélként jelölik ki?
Nehéz válaszolni, mert valóban átlag amerikairól ilyen értelemben nem hiszem, hogy lehetne beszélni, hogy 330 milliós országról van szó. Itt legfeljebb mondjuk egy nagyváros, vagy egy államnak talán az átlag lakójáról lehetne beszélni. És ugye pont ez az alapprobléma, most ezt semleges értelemben mondom, tehát egy pozitív-negatív jelző nélkül, hogy igazából itt Amerikai Egyesült Államokról van szó. Tehát ilyen értelemben van egy strakás olyan kérdés, az abortusztól elkezdve a fegyvertartáson át a halálbüntetési bezárólag mindenféle kérdés, amelyeknél azért az egyes államokban egyszerűen más a hagyomány, vagy egyszerűen másra van igény vagy kereslet, és máshogy fogják fel ezeket a kérdéseket. Jellemzően egyébként a vidéki Amerika és a nagyvárosi Amerika szokott általában egymással ilyen szempontból értékek tekintetében ütközni. Ugye ez egy közismert példa, hogy anekdota, hogy a karikatúrák is vannak erről, hogy a keleti parti nagyobb városokból, jellemzően mondjuk New Yorkból, vagy New York Cityből, nagyjából Chicagóig lehet ellátni, és Chicago után pedig egyből San Francisco vagy Los Angeles következik. A kettő között pedig ugye ezek az úgynevezett flyover state, tehát olyan államok, amelyek felett elrepülünk, tulajdonképpen semmi nincs. Na most infrastruktúrális szempontból van ebben igazság, kultúra, vagy mind folklóra gondolok itt főleg, de hogy élet meg folklór szempontjából azért ez kevésbé igaz, nem beszélve arról, hogy jellemzően például az úgynevezett Jacksoni nacionalista népi nacionalista Amerika, akik gyakran például a haderőbe, tehát a haderőbe szolgáltatják az emberanyagot, tehát a katonákat, azok jellemzően ebből a körből kerülnek ki. Ilyen értelemben nélkülözhetetlenek például az amerikai nemzetközi hatalmi pozíciónak a betöltésében. Szóval itt igazából itt a vidék és a város ilyen szempontból egymásra ugyanúgy egymásra van utalva. De a lényeg, hogy például ezzel kapcsolatban, hogy most akkor az ügyészek, azok mennyire adott esetben Soros György, vagy bármilyen más donor, vagy érdekcsoportnak a hálózatához köthetők, ez attól függ, hogy ugye kit kérdezünk. Tehát általában a nagyvárosokban harapozott el jobban, főleg demokrata vezetésű nagyvárosokban harapozott el a közrend, közbiztonságnak a felborulása az elmúlt hosszú években, tehát azért sok évre ez visszamegy, és nyilván nagyvárosonként ez eltérő, sőt, városon belül is vannak eltérő helyzetek, tehát én magam is voltam például Washington DC-ben, tehát a szövetségi kormányzat ugye székhelyén, ahol hát mondjuk adott esetben 2-3 metró megállótól egymástól lévő konkrét üzlet típus, vagy egy konkrét üzletnek a vagy vállalkozásnak két külön üzlete, noha ugyanazt a politikát követi, úgymond, vagy azt, hogy a politikát közben az egyikben mondjuk le vannak lakatolva a különböző, mondjuk egy példát az elemek, ceruza elemek, amiket lehet vásárolni, mert ugye annyi a lopás, és igazából egyszerűbb lelakatolni, és külön arra kérni a pénztáros, vagy bárkit, hogy akkor, hogy ő szedje le a vevőnek, vagy vitrin mögé el van zárva, mondjuk adott esetben a folyékony mosószer például, miközben ugyanennek az üzletnek mondjuk 2 metró megállóval minden gond nélkül ki van pakolva minden a polcokra. Tehát itt azt akarom csak mondani, és ezért sem szeretjük általában ezt a kivezést, hogy Amerika szakértő, mert annyira más arcát tudja mutatni Amerika, meg az amerikai idézőben átlag állampolgár szinte majdnem kerületről kerületre, ráadásul dinamikus társadalomban, tehát hogy folyamatosan ez generációkon át akkora népmozgás van, hogy alapvetően ez változik. Tehát itt attól függ, hogy kit kérdezünk, de visszatérve az eredeti kérdésre, csak ezt kontextusnak akartam behozni, az eredeti kérdésre, hogy itt mennyire látják veszélyesnek itt a különböző ügyészeknek az ideológiai motiváltságát, azért alapvetően republikánus körökben, és főleg azokban a városokban, ahol nem is republikánus vezetés van, de vannak olyan körzetek, illetve olyan területek, ahol igazából nincs még demokrata dominancia, miközben egyébként összességében a győztes mindent visz elv alapján maga a város vagy az állam az demokrata irányítású. Szóval ezeken a helyeken sokkal jobban érződik a panasz arra vonatkozóan, hogy az ügyészek azok hát ideológiailag motiváltak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye azt kell tudni, ez a sajátossága az amerikai rendszernek például a magyarhoz képest, hogy sok esetben az ügyészek állami szinten például, ők ugyanúgy választáson keresztül szerzik a hivatalukat. Tehát ők ugyanúgy kampányolnak azért, hogy őket megválasszák az adott állam választói, és adott esetben ez pártpolitikai színekben is történhet. Nem kötelező, de tulajdonképpen elképzelhető, és ez is jellemző sok esetben, hogy az egyik politikai párt, akár republikánus, akár demokrata, szponzorként vagy támogatóként beáll egy-egy jelölt mögé.
Nyilván onnantól kezdve nem nehéz pártpolitikai hovatartozással vádolni valakit.
Így van, és a gyakorlatban ez ott nyilvánul meg, hogy általában úgy kampányol minden ügyész, hogy hát ő majd közrendet teremt, és hogy ő keményen fellép a bűnözés különböző formái ellen, és aztán amikor hivatalba lép, akkor ott aztán érződik, hogy na mire helyezi a hangsúlyt. Tehát konkrétan mondjuk a konzervatívabb ügyészek alapvetően a kábítószer elleni küzdelemre helyezik a hangsúlyt, vagy adott esetben a hajléktalan helyzetnek a felszámolására, vagy abban próbálnak nagyon szerepet játszani. Tehát itt volt esetben mondjuk zsebmetszés, vagy utcai erőszakra helyeznek nagyobb hangsúlyt, míg mondjuk adott esetben mondjuk inkább progresszívebb, szemléletű, meg pártpolitikai támogatottságú ügyészek pedig azt mondják, hogy másképp súlyoznak, és azt mondják, hogy inkább mondjuk arra figyelnek, hogy a különböző a főbérlők, tehát akiknek vannak ugye kiadó lakásaik, ők mondjuk betartsák azokat a jogszabályokat, amelyek korlátozzák ezeknek a diát, és mondjuk cserébe mondjuk a marihuána fogyasztásnál sokkal rugalmasabban fognak eljárni.
No de Donald Trump a maffia törvény alapján Soros György és fia ellen szeretne vádat emeltetni. Így látják az amerikaiak egy meghatározó rétegük Soros Györgyöt és a fiát, és mindazt, amit ők felépítettek?
Azok, akik úgy gondolják, hogy ez az immuniti felvázolt összefüggés, ez nem csak anekdota, hanem rendszer szintű, ők úgy gondolják, hogy igen. Tehát ők úgy gondolják, hogy nem véletlen, hogy a különböző, főleg progresszív oldalon lévő, vagy progresszív irányvonalat követő ügyészek mögött jellemzően donorok formájában adott esetben Soros György nevéhez köthető hálózatok mondjuk, vagy hálózat jelen van. Ugye Amerikában igazából az ő neve inkább ebben a kontextusban terjedt el, hogy ügyészeket támogat mondjuk azért, hogy mondjuk az illegális bevándorlók, vagy adott esetben az ő általuk elkövetett bűncselekmények esetében enyhébb legyen az ügyészi fellépés az egyes tagállamokban. Ugye mondom, azért nehéz erről általánosságban beszélni, mert itt államonként ez eltérő, meg nagyvárosonként is eltérő, és ugye a kirívó példákat, a kirívó eseteket tudjuk általában felhozni, gondolok itt New York City-re, vagy mondjuk Los Angeles-re, vagy San Francisco-ra. És főleg akkor, hogyha kontrasztok alakulnak ki, ugye az utolsó gondolat a republikánus térfélen, és itt nem csak konzervatív, hanem általában a republikánus térfélen, tehát itt a Trumpi tábort is ide kell érteni, vagy a kemény magot is ide kell érteni, hogy kifejezetten azért is ez egy érzékeny kérdés, mert ugye például New York esetében, vagy New York City esetében, ugye láthattuk, hogy az egyik ügyész, a manhattani ügyész volt az, aki konkrétan ugye fellépett Donald Trump vélt vagy valós üzleti visszaéléseivel szemben, ugye konkrétan vádat emeltek el, amikor még ugye még csak jelöltségért indult, még tavaly, és adott esetben mondjuk olyan büntetést helyeztek kilátásba, amiben tulajdonképpen csődbe vittek volna az egész üzletét, úgy, hogy közben nem feltétlenül tudtak mondjuk kárvallottakat, vagy olyan cégeket megnevezni, akik úgy érezték volna, hogy neki bármilyen anyagi értelemben kifejezhető sérelmük lenne. Egyfelől, másfelől ugyanez az ügyész, meg közben mondjuk nem helyezett nagyobb hangsúlyt a nemi erőszak, vagy mondjuk a kábítószer fogyasztás elleni, vagy kábítószeres kereskedelem meg csempészet elleni, de főleg kereskedelem elleni fellépésre. Tehát akkor ilyen erős kontrasztok alakulnak ki, akkor nagyon és főleg úgy, ugye pártpolitikai támogatottsága is van egy ügyésznek, és akkor még látják azt, hogy kik voltak azok, akik az ő kampányát pénzelték, és ott megtalálják azokat a szervezeteket, amelyeket külön személyekkel ugye társítanak, akkor onnantól kezdve már nagyon könnyű ezeket összeadni, és akkor kialakulhat ez a kép.
A világhódító tech cégeknek jelenleg mi a valós befolyása az amerikai politikára? Mert a laikus által, ahol én ülök innen nézve, óriási az egész világra, de konkrétan az Amerikai Egyesült Államokban ezeknek a nagy cégeknek mi a szerepük, a befolyásuk?
Sokáig az volt jellemző, hogy a tech cégek határozzák meg, két vonalon tudnak ráhatni elsősorban a közéletre. Az egyik a narratíva alkotási keretezés, tehát az, hogy a különböző, főleg online közösségi médiákban, most túl kell lépnünk itt az úgynevezett legacy média, vagy főáramlatú, vagy hagyományos médián, tehát itt a nagy szereplőkön, mint a nagyobb újságok, vagy akár rádiók, vagy tévécsatornákon, még akkor is, hogy a kábel tévékről van szó. Szóval ezek az online közösségi terekben, ha úgy tetszik, tudják alakítani a narratívát, vagy tudnak keretezni, akár önként, akár külső felszólításra, vagy megfélemlítésre. Ugye ennek az iskola példája a Hunter Biden laptop esete volt. Ahol ugye utólag, ha jól emlékszem, talán most nem vagyok benne biztos, hogy a Mark Zuckerberg elismerte, hogy hát ő úgy érezte, hogy megfélemlítette akarva akaratlanul, de hogy tartott attól, hogy az FBI azzal fogja megvádolni, vagy úgy értelmezi azt, hogy a Hunter Biden laptop történetét ugye engedik a Facebookon terjedni ennek megfelelő algoritmussal, hogy hát ezt úgy értelmezett Zuckerberg, hogy ha ezt megengedi, akkor adott esetben ő megütheti a bokáját mondjuk szövetségi nyomozó irodának a különböző vizsgálataiban. De egyébként ugye ismertebb példa ugye az X elődje a Twitternek, még az akkori igazgatója Jack Dorsey volt az, aki konkrétan le is tiltotta a Hunter Biden laptop ügyében felhozott, ha jól emlékszem, New York Post által először közölt híreknek a link megosztását, de még privát üzenetben is. Tehát ez a legismertebb példa. Nyilván vannak más példák is, de ez a legismertebb. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy az online közösségi tereknek a működtetői, tehát ezek a nagy tech cégek, illetve az ő vezetőik tudva is akarva ráhatnak a különböző online diskurzusra, hanem arra is, hogy mondjuk ezeket a platformokat tudják használni olyan adatgyűjtő cégek, vagy más szereplők, akik aztán az algoritmusra tudnak majd szintén ráhatni. Szóval ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát mint magánszemélyek, vagy mint vállalkozók, donorként tudnak nagy összegeket ugye adni a különböző politikai jelölteknek. Ez jellemzően demokrata hát kasszákba irányuló támogatások voltak, nem kizárólag. Tehát általában azért a nagyobb tech cégek, mint a nagyobb szereplők is azért arra ügyelnek, hogy hát a képetesen szólva a vörösre is, meg a feketére is tegyenek, vagy jelen esetben ugye a pirosra, meg a kékre is. De az arány az inkább a kék felé húzott az elmúlt években. Az érdemi változás az ugye most a második Trump ciklusa alakult ki, amikor a tech vezéreknek egy része az kifejezetten Donald Trump, de konkrétan egyébként inkább J.D. Vance ugye alelnök mögé áll, ugye Peter Thiel, tech milliárdos a legismertebb példája ennek, de egyébként ugye emlékezünk vissza, hogy a Donald Trump beiktatásán ugye több tech vezér is ott volt. És ugye Joe Biden búcsúbeszéde, elnöki búcsúbeszéde, meg pont erről szólt, hogy ahogyan Dwight D. Eisenhower még 1960-ban katonai ipari komplexumnak a demokráciát gyakorolt potenciális veszélyeiről beszélt, addig ugye Joe Biden pedig a technológiai ipari komplexumnak a hasonló demokratikus diskurzust egyébként torzító hatásaira hívta fel a figyelmet.
Elon Musknak most mi a szerepe és mekkora a befolyása az amerikai kormányzatban? Kirk temetésén úgy tűnt, hogy ismét jobban vannak Trumppal.
Igen, megmondom őszintén, ezt azért nehéz felmérni, mert ugye itt rengeteg hír terjedt az elmúlt hónapokban arról, hogy ugye Donald Trump és Elon Musk egyébként kettejük között, két személy között milyen a, hát úgymond a kémia, vagy mennyire értenek szót egymással, és ugye hát én úgy vagyok vele, hogy akármennyi cikket olvasunk, meg akárhány kiszivágott információhoz jutunk, ebbe igazából nem látunk bele.
De Musknak van kifejezetten politikai, politikusi ambíciója.
Én nem hiszem, én akkor is ezt mondtam, amikor ugye még azzal fenyegetőzött ugye Elon Musk, hogy ő új pártot alapít, mert hogy annyira csalódott a republikánus pártban is, és kifejezetten Donald Trumpban a tulajdonképpen az úgynevezett szép nagy törvény, vagy Big Beautiful Bill, főleg adócsökkentésről szóló törvény esetében, hogy érdemben igazából nem csökkentette, vagy nem tett olyan lépéseket, amire évén csökkentette volna a költségvetését, meg általában az áramháztartási hiányt. Ilyen értelemben egy ilyen fiskális konzervatív álláspontról beszélhetünk Elon Musk esetében, amit többé-kevésbé következetesen képvisel, nem véletlenül ugye ezt a kormányzati hatékonyságért felelős hivatalt, vagy irodát, attól függ, hogy nézzük ezt a Doge szervezetet, ugye Elon Musk vezette, csak hát ugye azt látni kell, hogy én azért sem hiszem, hogy különösebben politikusi ambíciója lenne, mert az ugye amellett a külföldi bevándorló, tehát eleve nem is jött szóba, mert nem az Egyesült Államokban született. Tehát itt már gyakorlatilag egy jogi akadállyal találkozunk. Amellett ugye az már előjött a Doge irányítása alatt is, hogy igazság szerint azok a költséghatékonysági, meg különböző hát innovatívnak tűnő kezdeményezések, amikkel ő előhozakodott, azok nagyon jól működhetnek a versenyszférában, főleg az Egyesült Államokban, tehát ami egy nagyon rendkívül innovatív és versenyorientált szféra, viszont a közszférában még az Egyesült Államokban sem feltétlenül működnek. Tehát, hogy igazából nem lehet olyan költségcsökkentő intézkedéseket ugyanolyan logika mentén és ugyanolyan mértékben bevezetni közszférában, mint a versenyszférában. Ez már akkor érződött, nem véletlen, hogy a Doge-nak a különböző tevékenységeit azt sokan kritikusan szemlélik, abból a szempontból is, tehát amikor el is fogadjuk, hogy az összes döntés az megalapozott volt, és minden vágást, amit tettek, azt meg kellett tenni, akkor is igazából jóval alulmúlta azt, mint amit eredetileg egyébként ők saját maguk is vállaltak, és ugye a számok tekintetében a mai napig vita van, hogy ez mennyire megbízható ez az összeg, amiről beszélnek, hogy ők hány milliárd dollárral könnyítették meg az amerikai költségvetést. Szóval ilyen szempontból én nem hiszem, hogy lenne ilyen ambíciója. Konkrét ügyek vannak, ahol mondjuk, vagy témák, ahol az akaratát, mint érdekgazda megpróbálja érvényesíteni, értelemszerűen az űrszektor ilyen, vagy űripar, illetve az elektromos autógyártás, illetve akkumulátorgyártás esetében lehetnek még konkrét ráhatásai mondjuk adott esetben a szövetségi törvényhozásra, vagy pontosabban a szövetségi kormányzatnak, főleg a végrehajtó ágnak az ügynökségeinek a tevékenységére. Ott elképzelhetőnek tartom, hogy ott van ráhatása, de egyébként, és az utolsó gondolat, egyébként ugye a tapasztalat kívülről nézve legalábbis az lehetett a Dózsban betöltött vezetői szerepét követően, hogy azért ez rendkívül saját személye számára is egy költséges kaland volt. Nem véletlen, hogy a Donald Trump is részben ezzel méltatta egyébként Elon Muskot, hogy tulajdonképpen olyan feladatot vállalt föl, ami ő neki személy szerint az elég sok pénzbe került, gondolok itt a Tesla részvényekre, vagy általában a Teslák ellennel követett különböző erőszakos cselekedetekre.
Az amerikai elnök mondott egy egyórás beszédet az ENSZ közgyűlésén. Ennek alapján Donald Trump most hisz abban, hogy Ukrajna visszanyerheti az összes Oroszország által 2022 óta elfoglalt területét. Amerikai szemüvegen keresztül nézve, mi az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos amerikai érdek?
Az amerikai érdek az egyrészt az, hogy ne sérüljenek országoknak a területi integritása, vagy a politikai szuverenitása. Egyrészt, tehát a status quo-t, ha úgy tetszik, fenntartani, de a status quo alatt a 2014 előttit értem. Tehát ilyen szempontból ugye ezt szokás mondani, hogy egy liberális nemzetközi rend, tehát a különböző nemzetközi intézményeknek, a jogszabályoknak a betartását, azt amennyire csak lehet megőrizni. A dolog persze ott sántít, hogy a jogszabályokat most már lassan mindenki megszegi élőkön Donald Trumppal, meg az intézményeket is sokan vagy kihasználják, vagy támadják. Az amerikai panasz az nagyjából így foglalható össze, hogy ők felépítettek a második világháború végétől kezdve, és kifejezetten a hidegháború után egy olyan nemzetközi rendszert, amelyet főleg pénzügyi és katonai, mondjuk úgy, hogy hegemóniával, vagy legalábbis jelentős hatalommal alátámasztják, tehát a dollár az elszámolási rendszer a nemzetközi pénzpiacokon, hogy ez egyik legmeghatározóbb, ugye menekülővaluta, meg fizetőeszköz, és egyébként az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely globális előkivetítési képességgel rendelkezik, nem beszélve bizonyos technológiákról. Szóval, hogy, és akkor mindenki igazából sok tekintetben bottolítheti a nyomát. Itt atomfegyverek esetében ugye már kicsit árnyaltabb a helyzet, de a lényeg, hogy ezt a csúnya szóval világcsendőr szerepét, nem szeretem ezt a kifejezést, de így is lehet értelmezni, szóval hogy ezt a szerepét, ezt egyre kevésbé vállalná fel, azért, mert úgy gondolja, és ez látszik a Trump adminisztráció alatt, hogy a különböző intézményeket többen kihasználják, vagy például hát a szabályokat nem tartják be. Tehát itt erről szól az amerikai-kínai vita, de Ukrajna esetében kifejezetten erről is beszélhetünk, szóval ez a gondolatkör, hogy itt, amit mi felépítettünk, a nemzetközi béke és biztonságnak az alappillérei, írott és iratlan szabályoknak az összessége, az nagyjából ekkor, a 2010-es évek közepén, többek között 2014-ben az ukrajna elleni orosz agressziónak az árnyékában kezdett láthatóan, hát tulajdonképpen összeomlani, egész addig recseget ropogott, félrejtés ne essék, a kihívók meg azt mondják, hogy Amerika meg több alkalommal, főleg a terror elleni globális háború alatt, a 2000-es években, legismertebben mondjuk az iraki háborúval 2003-ban alapvetően visszaélt a helyzetével. Tehát itt lehetne vitatkozni, hogy ez ki kezdte, de az amerikai szemüvegen átnézve az érdek az az, hogy Ukrajnának a területi integritása minél inkább sértetlen maradjon, vagy visszaálljon az eredeti állapot. Ilyen értelemben nem meglepő az, amit Donald Trump mondott. Abból a szempontból volt meglepő, hogy ez így őtőle soha nem hangzott el. Tehát, hogy őtőle, meg az őt körülvevő emberek részéről inkább az az álláspont körvonalazódott, vagy nyíltan elhangzott az elmúlt hónapokban, sőt, több mint egy évben, tehát már az elnökválasztásra való előkészületekben is, hogy itt majd valószínűleg valamiféle kompromisszumot kell kötni, és hát nem örülnek neki, de kénytelenek valamiféle területet, ha jogi értelemben nem is, de de facto kénytelenek Oroszországnak átadni.
Ehhez képest Marco Rubio amerikai külügyminiszter az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén azt mondta, hogy Ukrajna akár támadó fegyvereket is kaphat az Egyesült Államoktól. Most ne a támadó szóba kapaszkodjunk bele, hanem abba, hogy kaphat, vagyis vásárolhat ilyeneket az Európai Unió, és odaadhatja Ukrajnának?
Többek között igen, ez lenne valószínűleg a standard, vagy az egyik kiemelt megoldás, amit ugye a idén nyáron debütált, ha jól emlékszem, Patriot ütegekkel a Trump adminisztráció részéről. Általában a kettő rövid gondolat, az egyik az az, hogy republikánus, miközben a republikánusokról általában azt gondoltuk az elmúlt, vagy sokan azt gondolják Európában az elmúlt három év, vagy orosz-ukrán háborújának az árnyékában, hogy ők azok, akik, vagy az ő köreikben vannak azok, akik a legkevésbé szorgalmazzák Ukrajna támogatását. Ez részben igaz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy szintén a republikánus körökben még mindig ott vannak szép számmal azok a politikai szereplők. Itt a kongresszusra gondolok elsősorban, meg a intellektuális hátországra, tehát tanácsadókra, elemzőkre, agytröztökre. Szóval mindig ott vannak azok, akik a hagyományos értelemben vett a republikánus héja külpolitikát képviseli, tehát akik úgy gondolják, és úgy panaszkodtak, erről is beszéltünk itt a korábbi adásokban, hogy arra panaszkodtak a Biden adminisztráció esetén, hogy nem adott elég fegyvert, nem adott elég jó fegyvereket, már technológiailag fejlett fegyvereket, és nem adott úgymond hát alkalmazási engedélyeket mondjuk orosz területeken, vagy orosz olajfinomítók esetében, vagy olajmezők esetében. Szóval alapvetően ez a gondolat, ez igazából republikánus körből, főleg abból a körből, ahol Marco Rubio érkezik, nem számít újdonságnak. A másik pedig, hogy ugye említettem, hogy van egy olyan tábor, akik viszont szkeptikusak Ukrajna támogatását illetően, és van a kettő között, tehát a két véglet között egy ilyen bizonytalan tábor, akik viszont mindettől függetlenül alapvetően annyira bíznak Donald Trumpban, tehát Trump annyira eluralta a republikánus pártot, és mindenki gondoljon erről, amit akar, de annyira eluralta a republikánus pártot, hogy egyébként ez a bizonytalanabb republikánus réteg, viszont bármit is mond Donald Trump Ukrajna kapcsán, valószínűleg beáll mögé. Ezért volt az, hogy amikor az említett megoldást, amit ugye felhozott, hogy a NATO tagállamok, vagy pontosabban egyes NATO tagállamok vásároljanak amerikai fegyvereket, és aztán vagy azokat, vagy a náluk lévő más fegyvereket adják át az ukránoknak, hogyha erre önként hajlandók. Ezt a megoldást, amikor bedobta Donald Trump, ami végsősorban azt jelentette, hogy fegyvert adnak Ukrajnának, csak ezúttal az európaiak fizetnek érte, ez konkrétan a republikánus körökben, és készült erről egy felmérés, legalább egy, ha jól emlékszem, majdnem 10%-os növekedés mutatott azoknak a táborát illetően, akik támogatták azt, hogy kifejezetten támogass az Egyesült Államok, így közvetve Ukrajnát. Maga a gondolat is, hogy az európaiak vállaljanak nagyon felelősséget ebben, pénzügyi, meg sok minden más szempontból, az pedig a republikánus körökben már 2022 nyarán, tehát az inváziót követően néhány hónapon belül megjelent. Tehát ilyen értelemben nem egetrengetően új mondás, az új mondás itt a területi integritásnak úgymond a mértékére vonatkozott. És ugye itt az a kérdés, hogy ez most retorikai fogás, vagy lesz ebből érdemi szakpolitikai váltás, tehát, hogy ténylegesen még több fegyvert volt az Egyesült Államok adni Ukrajnának ilyen vagy olyan úton, módon, illetve, hogy és most egyelőre most erről beszélnek többen, hogy a gazdasági hatalom, tehát a gazdasági kemény hatalomnak a csatornáin sokkal nagyobb nyomást helyez az Oroszországi Föderációra, akár szankciók, akár, és inkább ez jelen, erre számítanak sokan, másodlagos vámok formájában.
Az is csak retorika, vagy a politikai álláspont valós megváltozása, hogy Trump azt akarja, Európa országai ne vásároljanak orosz energiát?
Ez sem újdonság, tehát ez is igazából republikánus térfélen, már Donald Trump elnök első ciklusa alatt előjött a kongresszusban, tehát voltak ilyen kongresszusi kezdeményezések. Donald Trump annyiban újít ezen, vagy ad neki lendületet, hogy ő pedig megint csak az első ciklus alatti hát energiapolitikájával összhangban, meg eleve abban érdekelt, hogy az amerikai fosszilis energiaforrásokat, ugye a cseppfolyósított földgázt eladja Európában. ez főleg a gáz esetében releváns, annyi újdonság még van, hogy az elmúlt mondjuk fél év, több mint fél évben, tehát ez a Biden adminisztráció is visszamegy, de a Trump adminisztráció is szolgalmazza, hogy ezt az amerikai energiaexportot, ezt a nukleáris energiára is kiterjeszti. Tehát egyértelműen én azt mondom, hogy nincs ilyen értelemben újítás. Itt egy, amit látunk Trump esetében, az igazából, és ez majdnem mindenre igaz, az az, hogy kendőzetlenül, tehát kertelés nélkül, szokatlanul nyers módon tesz kijelentéseket, és ami miatt következetlennek tűnik, az az, hogy ezeket valamiért nem úgy építi fel, ahogyan logikusan általában követik egymást, hanem mindig ad valamennyi időt, ez például ezt nem tudom, de mindig ad valamennyi időt arra, hogy az egyes új ötletei bevezesse. Tehát mondok egy konkrét példát, ez a konkrét amerikai panasz, az európaiak amerikai meglátás szerint túl sok orosz energiát vásárolnak, hát ez köztudomású volt korábban is, tehát ez nem most derül ki, de Trump úgy beszél róla, minthogyha ez egy, talán még mondta is, hogy egy néhány héttel ezelőtt hívták fel rá a figyelmét, vagy akkor tudatosul benne, hát ezt furcsának tartom, ez biztos vagyok benne, hogy ez előtte is köztudomású volt, ha az ő számára nem is, de a közvetlen tanácsadói számára egész biztosan. Tehát ezért tűnik következetlennek, vagy ott esetben lassúnak ezek a bejelentések. Szokatlannak meg azért, mert mondom, nyersen kendőzetlenül kijelenti. Sokszor ugye vannak olyan kijelentései is, amelyeket egyébként még halkan megjegyzem, demokrata körökben is támogatnak, csak azért nem örülnek neki, mert ezeket nem így kellene tálalni, vagy nem így kellene felvezetni.
Függetlenül attól, hogy az amerikai elnök mit mond, és főleg hogyan mondja, amit csinál, az végső soron egy irányba halad? Az következetes? Ott világos a cél?
Attól függ, melyik területet nézzük, vámpolitikai jutott most hirtelen eszembe, ott például nem, tehát ott lehetett látni, hogy a stratégiai cél az, vagy a vízió pontosabban az érződött, hogy hova akarja eljutatni az Egyesült Államokat. A stratégiát van, aki belelátta, valaki nem, ugye annak függvényében, hogy a különböző határidőknek a kitolása, illetve a vám tarifa értékeknek a változtatására ki mennyire volt érzékeny, most az elemzőkről beszélek, nyilván a gazdasági szereplők falra másztak tőle, tehát ők abszolút érzékenyek voltak, de hogy... És hát így közvetve gyakorlatilag mindannyian, de az elemzők körében voltak, akik úgy gondolták, hogy ez végül is belefér, mert ez ugye a Trumpi alkú pozíciónak, vagy az alkú taktikának, vagy akár stratégiának a részét képezi. De alapvetően azért lehetett látni, hogy azért voltak itt következetlenségek, amelyeket időnként az adminisztráció többi tagja, többek között Scobbesen pénzügyminiszter hivatott orvosolni különböző a pénzpiacokat megnyugtató üzenetekkel. Tehát most vannak olyan területek, ahol alapvetően a Trumpi intézkedések azok nem következetesek. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol véletlenszerűnek tűnnek Trumpi bejelentések, miközben egyébként egyáltalán nem kellene, hogy meglepetést okozzanak, vagy azért, mert összhangban van azzal, amit korábban mondott, vagy pedig azért, mert a republikánus táborban, ami fokozatosan mondom elment a Trumpi irányba, az elmúlt egy-két évben már Trump második hivatalba lépése előtt is nyíltan artikulálva voltak ezek az álláspontok. Ugye bizonyos ENSZ szervezetekből, mondjuk az ENSZ emberjogi tanácsából való kilépés, ez még idén, ha jól emlékszem, februárban történt, ezt a republikánus többségű képviselőház már 2024 márciusában lényegében hát indítványozta, vagy kezdeményezte, amikor Donald Trump még hivatalosan jelölt sem volt, vagy nem kapta meg a pártnak a jelölését. Szóval vannak azért olyan intézkedései, amelyek így vagy úgy, de valamelyik republikánus vagy konzervatív külpolitikai irányzatnak a vonalával összhangba hozhatók. A feszültségek általában abban adódnak, hogy a különböző konzervatív külpolitikai irányok azok gyakran egymásra is ütköznek. Itt legalább 4-5 irányzatot lehetne említeni, de csak hogy a legismertebbeket mondjam, ugye van ez a gyakran ismételt vád, hogy izolacionista vonalat képvisel. Én ebben nem hiszek, tehát hogyha valaki rendkívül aktív a külpolitikában, akkor az Donald Trump volt, főleg az első ciklusban, de most is. Az más kérdés, hogy nem mindenkinek tetszik, amit csinál, de rendkívül aktív. Ugye érdekes volt az ENSZ közgyűlésben mondott beszéde ilyen szempontból, mert nem azt mondta, hogy amit általában konzervatívok mondtak még annak idején, a Woodrow Wilson-féle népszövetségi ötletre, meg az ENSZ-re később, hogy hát belelángatnak minket mindenféle konfliktusba. Nem, fordítva mondta, azt mondta, hogy én hány konfliktust megoldottam, vitatkozhatunk egyébként, hogy mennyire oldotta meg ezeket a háborúkat vagy konfliktusokat, de hogy én hány konfliktust megoldottam, vagy az Egyesült Államok és szövetséges partnerei hány konfliktust megoldottak, és hogy az ENSZ még fel sem hívott. Nyilván sarkítunk, de hogy lehet érezni a különbséget, tehát hogy alapvetően nem izolacionista, inkább egy nacionalista, populista vonal az, amivel ezzel szokás, ugye, amivel szokás keverni az izolacionista vonalat. És akkor ott van egy ilyen konzervatív, csúnya szóval internacionalista vonal, egy realista vonal, egy neokonzervatív vonal, amit sokan tagadnak, hogy egyáltalán létezik, de közben meg például nagyon jól azonosítható, vagy az intellektuális hátország, vagy pedig egyszerűen csak a tanácsadók, mondjuk például a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, jelenleg a mostani új ENSZ nagykövet, ilyen Mike Waltz személyében. Szóval itt az a gond, hogy itt különböző irányzatok ütköznek egymással. A szignálbotrány az például erről szólt. A politikailag hangos rész az arról szólt, hogy ugye hogyan engedte be egy demokrata érzületi vagy demokraták felé hajló újságírót egy ilyen nem titkosított, vagy nem kellően titkosított ugye chat beszélgetésbe, de a szakmai értelemben az a szignálbotrány az arról szólt, hogy különböző külpolitikai irányzatok, amelyeket különböző szereplők a kormányzatban képviselnek, gondolok itt az alelnökre, a külügyminiszterre, a védelmi miniszterre, a hírszerzési igazgatóra, tulajdonképpen ezek a víziók, vagy ezek a világképek ütköztek egymással. És gyakran ez adja a feszültséget, záró mondat, az első a Trump adminisztrációban is. Tehát ott is ez volt a fő probléma, hogy az elnököt a különböző csoportok, ha úgy tetszik, ide-oda rángatták.
Donald Trump az ENSZ-ben mit üzent Oroszországnak, amelyet egyébként papírtigrisnek nevezett a beszédében?
Hát, Oroszországnak az ENSZ közgyűlésben, ugye a papírtigris elnevezés, ha jól tudom, az már később az online közösségi médiában történt. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy Trump gyakran bármennyire hajmeresztő dolgokat, vagy meghökkentő dolgokat, vagy szokatlanul nyers közléseket tesz hivatalos fórumokon, vagy hivatalos minőségben, annál gyakran vagy még meghökkentőbb, és akkor mindenki tegye az előjelet, hogy pozitív vagy negatív, de még meghökkentőbb megjegyzéseket tesz, vagy akár tartalmasabb, konkrétumokkal ellátott megjegyzéseket tesz. Ha úgy tetszik, nem hivatalos kormányzati csatornákon, tehát mondjuk a személyes Twitter, vagy hát most X, vagy akármilyen más online közösségi felületén, vagy adott esetben mondjuk egy egy beszélgetésnek indulók és a sajtótájékoztatóba torkolló találkozón. Tehát ez a papírtigris kifejezés ez nem ott hangzott el, amit az ENSZ közgyűlésben mondott, ott alapvetően ugye azt domborította ki, hogy ugye az Oroszországi Föderáció esetében sokan arra számítottak, már 2022-ben, hogy itt Kijev napjai meg vannak számlálva, és hogy itt lényegében napok kérdése szó szerint, hogy Oroszország lerohanja és teljesen elfoglalja Ukrajnát, illetve a fővárost, és ehhez képest 3 év után itt vagyunk. Hát ez tény, tehát alapvetően ez nem egy narratíva, csak ezt azért mondom, mert ez megint nem egy olyan dolog, amit ő talált ki, amerikai körökben, egyébként demokrata körökben is, ez a gondolat már előkerült tavaly előtt, hogy hát igazából ahhoz képest, hogy milyenek az erőviszonyok, akár az ember létszámra gondolok, akár az erőforrásokra, akár a formális hatalmi pozíciókra, ugye ENSZ BT-tag, állandó BT-tag, ugye az Oroszországi Föderáció, Ukrajna nem, csak egy példát mondjak, vagy atomfegyverek, vagy lehet-e sok mindent előhozni itt. Szóval, hogy az erőviszonyokhoz képest nagyon jól tartja magát Ukrajna. És ilyen értelemben, most az, hogy mi lesz a kimenetel, azt a végkimenetel, azt senki nem tudja egész biztosan, de ilyen szempontból ugye az, hogy ez 3 évig elhúzódott eddig, ez igazából nem olyas valami, amivel feltétlenül ugye az orosz fél elbüszkélkedhet, és ilyen értelemben ez megalázó lehetett az oroszok számára, Oroszország nem erről többet tud mondani, de hogy az amerikai elnök megjegyzése a közgyűlésben azért ezt a részt ezt elég jól kidomborította. Tehát ilyen értelemben azért érződött az, hogy itt is egyébként a nyomásgyakorlás irányába indult el az amerikai külpolitika. Utolsó gondolat csak ehhez, az amerikai külpolitika ambivalens módon, kormánytól függetlenül, ambivalens módon viszonyul az Oroszországi Föderációhoz, mert sok tekintetben globális hatalomként kezeli, meg illik is kezelni, akár a területe, akár a nukleáris arzenáljára, vagy más képességeire hivatkozva, bizonyos szempontból az erőkivetítési képességekre hivatkozva is. Ugyanakkor sok tekintetben sokan hajlanak rá, republikánus és demokrata körökben is, hogy inkább regionális hatalomként tartsák számon az Oroszországi Föderációt, ami nyilván irritáló vagy zavaró az orosz fél számára, ahol alapvetően a paritásra. Mert oroszos erről többet tud mondani, de az amerikai szakirodalomban ez a probléma ez gyakran előkerül, hogy ezzel az amerikaiak akarva akaratlanul is képesek megsérteni az orosz felet, vagy ha úgy tetszik provokálni, hogy nem tekintik bizonyos szempontból azonos fajsúlyú szereplőnek, legalábbis amikor a képességekről van szó, és ezt láthattuk az eszközgyűlésben lényegében egy-egy fél mondattal kidomborítva az elnök részéről.
Beszéljünk egy kicsit a közel-keleti helyzetről és annak amerikai kezeléséről. Ön ott lát Trump tervet? Elsősorban a gázai konfliktusra gondolok, Izrael szerepére, és úgy általában a forrongó térségre, ami ugye palesztin államiság elismerésével most már nemzetközi szintére kikerülő probléma csokor lett.
Ott a Trump terv az alapvetően, és ott is ugye voltak ilyen szempontból azért hullámok, tehát itt voltak ilyen példák arra, hogy ha jól emlékszem még évelején, hogy valamiféle ingatlan biznisszel lehetne, valamiféle turisztikát felfutató megoldással, ugye a Trumpi ingatlan tapasztalatot becsatornázva valamiféle köztes megoldást találni, ezeket hajmeresztően vagy rendkívül hasonlította arra, amit még Észak-Korea kapcsán mondott még az első ciklusban az elnök. Tehát voltak olyan kitérők, amik akkor így felmerültek, és akkor azóta sem merültek fel igazából komoly gondolatként. Ami igazából következetes stratégia vagy álláspont amerikai részről, az nyilván az izrael párti külpolitika. Ugye ezt láttuk szinte az ENSZ közgyűlésben, amikor ugye az elnök jelezte, vagy az amerikai elnök jelezte, hogy az, hogy egyes országok, például ugye az Egyesült Királyság, vagy akár Ausztrália, ugye elismeri palesztin államot, az igazából nem fogja közelebb hozni a békéhez az egész folyamatot. A stratégia, azért mondtam azt, hogy stratégia, vagy politikai gyakorlat, mert a stratégia az eredetileg az volt még az első ciklus alatt, hogy Izrael kapcsolatát normalizálni kell az arab világgal, úgy, hogy az egész izraeli-palesztin kérdést, azt tulajdonképpen teljesen zárójelbe tesszük, vagy levesszük a napirendről egy az egyben, tehát figyelmen kívül hagyjuk. És ugye éppen ezért a hangsúly azon arra helyeződött, hogy az Ábrahám egyezményekkel és azoknak a kibővítésével a különböző muszlim országokkal, végső soron majd Szaúd-Arábiával lényegében sikerül, hogy lehessen normalizálni a diplomáciai kapcsolatokat Izrael állammal, és az arab világ között. És ugye bizonyos szempontból az, ami ugye október 7-én történt, meg az azt követő események, azt tulajdonképpen ennek tettek keresztbe, mert a Biden adminisztráció, hogy demokraták nem lelkesedtek a Trumpi stratégiáért, mert az egyedülálló volt, tehát a demokraták akkor azt nagyon, mondjuk ki, ezt ekézték, tehát John Kerry-től elkezdve több demokrata politikus, korábbi diplomata mondta, hogy igazából közel-keleten békét az izraeli-palesztin kérdés nélkül megoldani nem lehet. És a Trump adminisztráció stratégia az első ciklusban pont az volt, hogy hogy inkább ezzel fogja megközelíteni ezt a kérdést. Én nem tudom, hogy ez tulajdonképpen most mennyire van még napirenden, mert a demokraták, tehát a Biden adminisztráció alatt igazából nem számolták fel a folyamatot, tehát nem mondták azt, hogy ezt az egész Ábrahám akkordot akkor egyezetben akkor felejtősnek tekintjük, de ugyanakkor mondom, az október 7-i események, meg az, ami utána történt, az igazából ellehetetlenítette azt, hogy amennyire én tudom, ezt ellehetetlenítette, hogy komolyabban ezt lehessen folytatni. Tehát Trump is igazából úgy beszélt róla az ENSZ közgyűlésben, hogy az milyen szép kezdeményezés, vagy részleges eredményeket hozott már az első ciklusban, és nem úgy, mint most éppen kibontakozóban lévő, illetve folytatott kezdeményezés. Ezért álltam meg ott a stratégiánál, hogy egyértelmű volt az első ciklusban a stratégia, most a második ciklusban egyelőre a hangsúly azon van, hogy Izrael támogassák ugye a Hamász, illetve mondjuk a Palesztina ellenében.
A végére pedig annyit, hogy Trumpnak sokat kell foglalkozni az orosz-ukrán háborúval, az előbb említett közel-keleti helyzettel, de ő vélhetően az igazi nagy munkájának Kína és India kezelését érzi?
Elsősorban Kínát, igen, India ugye az kifejezetten, hát kínai relációban is előjött, de főleg orosz relációban jött elő ugye itt az energiahordozók kapcsán. Igazából én úgy gondolom, hogy a fő ügyét ezt nem is külpolitikainak tekinti. Ugye a hivatalosan a beiktatási beszéd alapján az ő fő küldetés az az, hogy békét hozzon, vagy békét, minél több békét teremtsen a világban. Ugye sokan, hogy mondjam, egy ilyen kommunikációs maszlagnak tekintik. Én megmondom, én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy szerintem ezt komolyan gondolja. Az más kérdés, hogy mondjuk képes ezt megvalósítani, de alapvetően külpolitikai vonalon ez az egyik fő csapás iránya. A másik, és igazából inkább ez belpolitikainak minősül, hogy az Egyesült Államoknak a bizonyos, főleg republikánus körökben nem fenntarthatónak tekintett társadalmi és gazdasági tendenciáit, és ebből következő politikai, meg közéleti tendenciáit azt felszámolja, vagy éppen megfordítsa. Itt a bevándorlás a legismertebb példa, meg a bevándorláshoz kapcsolódó mondjuk közbiztonsági kérdések. Nem véletlen egyébként, hogy az ENSZ közgyűlésben aránytalanul sok időt szentelt erre. Tehát, hogy nagyon sokat beszélt arról, hogy az Egyesült Államokban milyen pálfordulást valósított meg. Itt megint vitatkozhatunk arról, hogy ez most így volt, vagy nem, de a tény, hogy sokat beszélt róla. Hát Biden elnököt, akit ugye az ellenpontként azonosítja, hát ha jól emlékszem, valami hatszor említette meg a beszédben. És ugye alapvetően ez a fórum ez nem erre való. De mégis ugye erről beszélt, mert elsősorban az ő mandátuma, és ez az trumpi politikának egy központi eleme, az a nemzeti szuverenitásra, illetve hát a nemzeti érdekeknek a képviseletére szorítkozik, vagy szorul. Ami kívülről ezt szokatlanná teszi, az, hogy ugye az alapvetően az érték központú, vagy értékekre is hangolt amerikai külpolitikának a színlelt, vagy akár őszinte elemei, az gyakran nála hiányoznak. Erre utaltam itt az imént, hogy itt szokatlanul nyers módon kommunikál. És egyértelműen csak az érdekek vannak előtérbe helyezve. Tehát én paradox módon én ezt mondanám, hogy az ő fő külpolitikai irány, vagy csapás iránya, az nem is egy országot lehetne beazonosítani itt, hogy Kínát vagy Indiát, hanem igazából azt, hogy az Egyesült Államoknak bizonyos hatalmi pozícióit azt helyreállítsa, vagy renoválja, amennyire csak tudja.
Az Arénát hallották az Inforádióban. Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Bíztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.